Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Ennél a szövegszakasznál fogva az Ézsaiás 53. fejezete jut eszünkbe, amire mindjárt rátérünk. A már felolvasottakat szeretném kiegészíteni Urunk hűségéről szóló két verssel az első korintusi levél 3. fejezetéből. Itt meg van követelve a hűség azoktól is, akik az ő szolgái és az ő titkainak gondnokai vagy sáfárai. Első Korintusbeliekhez írt levél 3. fejezet. 1-2. Ezért úgy tekintsen minket mindenki, mint Krisztus szolgáit, és mint Isten titkainak gondviselőit. Ennél a tényállásnál azonban az intézőktől az van követelve, hogy az ilyen hűségesnek találtassék. Mindannyian meghallottuk ezt, egy egészen komoly szava az ígének, hogy ami Urunk hűséges, az számunkra nyilvánvaló, nem kérdés. De ő azt akarja tőlünk, hogy hűségesen kezeljük azt, amit ő ránk bízott. Hogy úgy kezeljük, úgy bánjunk vele, hogy az ő neve tiszteletet és dicsőséget nyerjen. És ha azt olvastuk, hogy ő hűséges a saját háza felett, akkor a Timóteushoz írt levélben, az első Timóteus 3.15-ben elolvashatjuk, hogy kikből tevődik össze ez a ház. Első Timóteus 3. fejezet, 14. és 15. verse. Meglettem kérve, hogy fordítás miatt lassabban beszéljek, és pont erre van szükségem. Leginkább azt szeretném tenni, amit az Úr is tett. Lukács 4. fejezete szerint olvasott és leült, és értékes szavak jöttek ki a szája vagy az ajkáról. Az első Timóteus 3. fejezetéből olvasom fel a 14. és a 15. verset. Ezt abból a reményből írom neked, hogy hamarosan eljuthatok hozzád. De ha az eljövetelem késne is, tisztában kell lenned azzal, hogyan kell viselkedned az Isten házában, amely az élő Isten gyülekezete, az igazság oszlopa és fundamentuma. Az Isten ígéjében mindenre vannak szabályok és előírások. Remélem, ma nincs itt az a drága testvérnő, akivel nemrég volt egy beszélgetésem, amit lefordítottak. Nem, Schmidt testvér, nem mondhatok ilyen dolgokat mégse. De valóban előfordulnak olyan helyzetek néha-néha, amelyekben egy-egy bibliai részt teljesen ki van, amelyben egy-egy bibliai részt teljesen ki van ragadva a szövez összefüggésből, és valahogy másra van felhasználva. Itt van a testvérnő, kérem, ne haragudjon rám. Az ő és a férje közötti kapcsolatról volt szó, és hirtelen azt mondja, meg van írva, hogy Istennek jobban kell engedelmeskednünk, mint az embereknek. És mint a semmiből, ihletből jött a válasz is. Állj, stopp! Ez esetben és ezzel kapcsolatosan egy helytelen bibliai szövegrészt használtál, mert az a bibliai szakasz, hogy jobban kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek, ez a Péterrel való összefüggésben lett írva, miután az apostoloknak megtiltották, hogy az Úr nevében prédikáljanak. Megértettétek ezt? És akkor ezt olyan világosan ki kellett mondanom. De hiszen én rám senki sem haragudhat, mert ezt tapintatosan és szeretettel teszem. Az Úr szavát valóban helyesen kell alkalmazni, különben az ember kárt okozhat magának, és talán még másoknak is. Tehát itt arról van szó, hogy mi vagyunk az Isten háza, és tudnunk kell, hogyan kell viselkednünk az Isten házában. És az Isten háza pedig az igazság oszlopa és alappillére, fundamentuma. És ezért nem szabad semmi más hirdetve legyen a gyülekezetben, csak a tiszta igazság. Mert hiszen a gyülekezet maga a tartó oszlop, az alappillér, és ahogy olvastuk, az igazság erős oszlopa, alapja. Abban a pillanatban, amikor egy gyülekezet elfordul az igazságtól, megszűnik az igaz Isten gyülekezete lenni. Isten igazságos, az ő szava az igazság, és az Úr azt mondta, szenteld meg őket a te igazságodban, a te szavad az igazság. És ez az, ami nekünk útra valóul adatot, hogy úgy kell megtartanunk és megőriznünk Isten ígéjét, ahogyan ránk lett hagyva vagy bízva. Az lett javasolva, hogy hívjam előre az összes testvéreket, vagy hívjam előre a CSSR-ből, Lengyelországból, Finnországból, Olaszországból és mindenhonnan. Talán erre is eljön majd az idő. Ma este a tegnap esti megtekintés, ige megtekintés folytatásával fogjuk folytatni, abban a reményben, hogy még jobban megértjük Isten ígéjét, még alaposabban felismerjük Isten üdvtervét az emberiséggel. És még hálásabbak legyünk Istennek. Szeretnék az Ézsás próféta 53. fejezetével kezdeni, amely végül is az evangélium teljes összefoglaló fejezete, ami az üdvösségről szól. Eredetileg a 10. verstől akartam csak felolvasni, de amikor énekelve lett a kórus, már az 5. és a 4. versszak is eszembe jutott. És ezért most még ezt a 2 verset is szeretném felolvasni. Pedig a mi betegségeink vagy szenvedéseink voltak azok, amelyeket ő hordozott, és a mi fájdalmainkat magára vette, magára rakta, miközben mi azt tartottuk róla, hogy meg van büntetve, hogy Isten tőled lesújtva és megbélyegezve. És mégis megsebesítetett a mi vétkeinkért, és össze lett zúzva a mi vétkeink következtében. A büntetés őre lett róva a mi békességünkért, és az ő ostor csapásai nyomán annak sebei által gyógyulást nyertünk. Hadd mondjuk bátran, amment erre a tőre. Ami az üdvösség történetet illeti, ami a legnagyobb jelentőségi, mondjuk ismét amment erre a 2 versre. Ő meg lett sebesítve a mi áthágásaink miatt, meg lett verve a mi gonoszságaink miatt, és a büntetés, amely miránk kellett volna kiszabva legyen, és minket kellett volna érjen, őre lett kiróva. A csapás őt érte, hogy mi felszabadulhassunk, és mentesek legyünk. Amennyiben ez nem Isten kegyelme, és szeretete, és irgalmassága, akkor nem tudom, hogy mi legyen az. És az igaz Isten ismeret által azt is megértettük, hogy Isten nem maradt fenn a mennyben, és nem hajtotta össze a kezét, és nem nézte végig, mi történik úgy a fiával a földön itt lent. Viszont megértettük, mi, ami a második Korintusi levél 5. fejezetének 19. versében áll, hogy Isten a Krisztusban volt, Isten a mennyben volt, mindazonáltal Isten a Krisztusban is volt, és megbékéltette a világot önmagával. És ezért továbbíthatjuk az egész világnak ezt az isteni kegyelmi ajánlatot. Ahogy már említettem, a 10. verstől akartam felolvasni, de tetszett az Úrnak, hogy betegséggel zúzza őt össze, amennyiben az ő életét engesztelésül adja, vagy beveti, akkor magot lát, és hosszú életet él, és az Úr akarata érvényesüljön általa, vagy rajta keresztül. Mindjárt rátérünk, és utalással leszünk arra, hogy különböző magok léteznek, és Isten ellenségeskedést támasztott az egyik mag és a másik mag között. És mi hisszük azt, hogy az isteni maghoz tartozunk, mi vagyunk azok, és ezért kaptuk meg a kapcsolatot az íge isteni magjához, hogy befogadjuk magunkba az ígét, hogy helyeseljük azt, és hogy allá helyezzük, allá vessük magunkat annak. Hadd olvassam fel azt a részt, ami a Gecsemánéra van utalással, szintén az Ézsaiás 53-ból, a 11. verstől. Lelki gyötrelmei következtében gyümölcsöt fog látni, és meg fog elégedni az ő felismerése által, mint egy igazságos az én szolgám, sokakat hozzásegít az igazsághoz, azáltal, hogy vétkeiket önmagára veszi, ezért kiosztom neki a sokakat, és az erősekkel zsákmányt fog osztani. Jutalmul azért, mert életét halálra adta, és a vétkesek közzé lett sorolva. Miközben mégis a sokak bűnét viselte, és közben járt a vétkesekért. Avagy nem-e megtörtént-e ez is a Golgotán? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az egész Szentírás beteljesedett elejétől a végéig. Amikor majd életét leteszi a halálban engesztelésül, akkor sokakat fog zsákmányul ejteni. Ehhez szeretnék a második Zsoltárból felolvasni, az egyik legdicsőségesebb Zsoltár egyáltalán. Most felolvasom a második Zsoltár 7. és 8. versét. Hadd adjam tudtára az Úr tanács határozatát. Azt mondta nekem, én fiam vagy te, én magam nemzettelek ma téged. Követelj tőlem, és neked adom a népeket örökségül, és neked adom birtokul a föld végső határait. Amen. Az utolsó két verset is fel kell majd olvasnom, biztosan nektek, a második Zsoltárból. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, és ujongjatok benne remegve. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjon, és el ne vesszetek az útatokon. Tudomásul vettük ezt, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjon, és hogy tönkre ne menjetek, Miért? A fiúban lett Isten, ami megváltunk, ami szabadítunk, és Isten fiaivá és leányaivá tett minket. Vannak vallások, amelyek Istent atyaként dicsőítik, és egyik testvérünk már elmondta, az egész iszlámban, és ez körülbelül 40 kormányt jelent a Földön, úgy hiszik, hogy Jézus szűziesen született, és úgy hívják, hogy Isai. Ez visszanyúlik az Jessé történetéhez, egyesek Isait írnak, mások Jessét, és hisznek abban, hogy újra el fog jönni, mielőtt Isten felállítja az ő országát a Földön. Az öt nagy proféta közül Jézus tartják a legnagyobbnak, Mohamedet pedig az utolsónak, de ez nem használ nekik semmit, mert fel kell ismerni, hogy Jézus Isten emberi alakban való önmegnyilatkoztatása. Amen. Ennél fogva arra a kedves Zulu emberre gondolok, akiről Branham testvér beszélt, amikor Jackson testvérrel utazott, és találkozott egy nagyon beteg indián törzsfőnökkel. És ott volt egy missionárus azelőtt, aki korábban érkezett, és azt mondta, hogy meg fogom kérni Isten fiát, hogy segítsen rajtad. Ó, azt mondja, tudod mit? Én magam indián törzsfőnök vagyok. Ne a fiút kérd, hanem kérd egyenesen az atyát, hogy segítsen nekem. Vannak, ezt néha humorral kell felfogni és mondani. Vannak emberek a pogányok között is, akik többet tudnak Istenről, mint az úgynevezett körülmetéletlen keresztények. Igen, ez tény és valóság. A mai időszak és korszak teológiája teljesen eltévesztette a célt, de hadd térjünk vissza a témánkhoz, amiről tegnapi nap folyamán beszéltünk. Ehhez szeretnék felolvasni a 3. Mózes 17. fejezetéből. A 3. Mózes 17. fejezetéből a jól ismert verseket 10-12. 3. Mózes 17-10-12-ig. Továbbá, ha valaki Izrael házából és a közöttük tartózkodó jövevények között bármiféle vért kóstol vagy fogyaszt, az ilyen ember ellen, aki vért kóstol vagy fogyaszt, szembefordulok, és kiírtom azt a népek közül. Mert a test élete a vérben van, és én elkülönítettem nektek azt az oltárra, elrendeltem nektek azt az oltárral, hogy azzal engesztelést szerezzetek bűneitekért. Mert a vér az, amely engesztelést szerez a benne lévő élet által. Hallottuk ezt? Nagyon jól összefoglalva, tömören és lényegre törően megfogalmazva. Felolvasom még egyszer a 11. vers utolsó részét, mert a vér az, amely a benne lévő élet által engesztelést szerez. Az egész teremtésben létezik élet, de passzív élet. Minden fa, minden fűszál, az élet az egész természetben benne van, de itt a vérben lévő életről van szó. És egy pillanat múlva látni fogjuk, hogy miért volt szükség a vér általi megváltásra számunkra, akiknek az élete a vérben van, hogy vissza legyünk juttatva az isteni állapotba. Csak azok, akik valóban megértik és felfogják a bűnbeesést, vagy a bűnesetet önmagában, csak azok tudják teljesen megérteni Isten a Golgotán létrehozott megváltási művét. Mindenki más az ősbűnről, az öröklődő bűnről beszélnek, de ez a szó egyszer sem szerepel a Bibliában. Mit is számítson, ugye? Mindazonáltal örököltünk néhány dolgot, és sok mindenről beszélnek. De hogy mi történt valójában, az emberek előtt rejtve maradt. Isten azonban az ő bölcsességében nyilvánosságra hozta ezt. Hadd menjünk most az első Mózes harmadik fejezetéhez, hogy röviden megnézzünk néhány dolgot. Első Mózes harmadik fejezet, itt a hetedik verstől kezdve lehetne olvasni. Itt szó van a szemek kívánságáról, a test kívánságáról, sok mindenről és sokféle dolgokról beszél. Egyáltalán nem tagadjuk, hanem valljuk, hogy volt ott egy kert, egy paradicsom, dicsőséges fákkal és dicsőséges gyümölcsökkel. Ez mind igaz. Ezt egyetlen ember sem tagadta, de még ennél többről is szó volt. Ott volt egy kígyó is, és ott volt Ádám és Éva is, és ott volt a jó és a rossz tudásának fája is, a felismerés fája, és az élet fája is. És megértitek, hogy az ember a tudás, a felismerés fája után nyúlt, ahelyett, hogy az élet fája felé fordult volna. És amikor a bűnbeesés megtörtént, vagy bekövetkezett, Istennek egyetlen gondja az volt, hogy az ember most csak ne egyen az élet fájáról is, és ne éljen örökké a bűnében. Látjátok, miről van szó? Az ember bukott állapotban került. Ha most még az élet fájáról is ehetett volna, akkor megmaradt volna a bűnében örökkön örökké. És ez nem lehetséges. Mit akar Isten az örökké bűnös ellene fellázadó és engedetlen emberekkel? Isten egy visszatérítést akar, és ezt a helyreállítást a Golgotán az új teremtés kezdetén keresztül sikeresen elvégezte. Ó, micsoda dicsőséges kép! Nem tudom, hogy mennyit tudtok magatoknak belőle kihozni, vagy sem. Egy kis németre átfogalmazott angol mondat, de számomra a kép világos. Most az első Mózes harmadik fejezetéből fogok felolvasni. Első Mózes 3, a 13. verstől kezdve. Akkor az Úr Isten azt mondta az asszonynak, miért tetted ezt? Az asszony így válaszolt, a kígyó becsapott és elcsábított engem, ezért ettem. Senki sem tagadja, hogy volt csábítás és evés. De mindjárt látni fogjuk, hogy itt ennél mégis egy kicsivel több is történt. Többről van szó. 11. vers. Akkor Isten az Úr így szólt a kígyóhoz. Mivel ezt tetted, átkozott legyél minden állat előtt, vagy között, szelit és vadállat előtt. Hasadon fogsz kúszni, és port fogsz enni egész életedben. Aki az első Mózes 3-ban az 1-től 7-ig elolvassa, észreveheti, megállapíthatja, hogy a kígyó egy egész párbeszédet, beszélgetést folytatott Évával. Ez egy igazi vita volt, ami oda-vissza ment. És ennél fogva a Branham testvér kijelentése jut eszembe, hogy a tudomány kétségbe esetten keresi ezt a hiányzó láncszemet, missing linknek nevezik, hiányzó láncszemnek, németül Fehlendesglied, keresik. És aztán Branham testvér azt mondja, hogy a szellem kinyilatkoztatása által ott van az Édenkertben. Az emberek beszélnek a kőkorszaki emberekről, és ott vannak a különböző megnevezések. Nem volt más, mint Kain ivadéka annak leszármazottai, az állat és az ember keveréke, és az ásatások, amelyekkel a tudomány nem tud megbirkózni. Ebből ered az evolúció elmélete is. Az ásatások létezően megvannak, és a koponyák egészen mások, de nem tudják a választ. Az Isten titkaival kapcsolatos válaszokat nem lehet egy tudományos intézményben meghallgatni, hanem ott tárulnak fel, ahová tartoznak. Hálásak vagyunk az ilyen kinyilatkoztatásokért, amelyeket Isten kegyelméből adott nekünk, és nem csak Branham testvér szolgálatán keresztül adta át nekünk. Tovább olvasom a 15. verset. És ellenségeskedést fogok felállítani köztet és az asszony között, és a te magod és az ő magja között. Itt a kígyó magjáról és az asszony magjáról van szó. Kicsoda legyen az asszonynak a magva, aki össze fogja tiporni a kígyó fejét. Amen. A mag, amelynek az asszonyon keresztül kellett jönnie, Jézus Krisztus, ami Urunk. Ezt olvassuk itt és más helyeken is. És ellenségeskedést fogok felállítani közted és az asszony között, és a te magod között. A mag az mindig utódot jelent. Amikor valaki azt mondja, és utalással van az Ábrahám magvára, akkor az Ábrahám leszármazottait jelenti. Eléggé érthető. Ezzel kapcsolatosan a Bibliában számos olyan szövegrész van, amelyet egy pillanat alatt megemlíthetnénk. Hadd olvassunk tovább. Nevezetesen, ő a te fejed után a te fejedre fog lépni, te pedig a sarkába fogsz kapaszkodni, vagy szúrni. Ehhez nem kell mást tennetek, mint elolvasni az első Korintusi levél 15. fejezetét, és ott megtaláljátok a választ. A keresztre feszítés napjáig a halál mindent elnyelt, de aztán a halált elnyelte a győzelem. Felolvasom nektek, hogy elhiggyétek, hogy meg van írva. Első Korintus 15, itt az 54. verstől, igen, az 54. vers második felétől olvassunk. Elnyeletett a halál a győzelemben. Halál, hol van a te győzelmed, vagy a fullánkod? Halál, hol a te győzelmed? A halál kénye, kedve szerint uralkodott addig, mindent magával vett, vitt, mert a halál birodalmába esett, amelyik napon eszel belőle, meg kell halnod. Így a halál minden emberhez eljutott, vagy keresztül hatolt, és mindnyájukat felemésztette, vagy elnyelte. Most azonban eljött az asszony magva, hogy összetörje a kígyó fejét, széttapossa, és ezért is hálás vagyok Istennek, a mindenki számára felfogható képi ábrázolásért. Azt mondja itt, ahogy a sarkát fogod mardosni, vagy szúrni, nem a térdedet, nem a combodat, nem akárhol, hanem a sarkodat, vagy a sarkát megfelelő ponton, hogy amikor meg lett szúrva, akkor le tudja tenni rá a lábát, hogy akkor közvetlenül szétszúzza a kígyó fejét pontosan akkor. Amen. Isten szava olyan világos, olyan egyértelmű. Sarkon fog szúrni téged, de te szétszúzod, széttaposod a fejét. Ez éppen időben jött. Köszönet érte az én Istenemnek. Az ördög lehet ezer művész, de Isten a mindenható. És nem tehet többet, mint amennyit Isten megenged neki. nekünk meg kellene értenünk, fel kellene fognunk, hogy a halál számunkra már nem valami szörnyűség, hanem egy felvonó, egy lift, amely kivezet minket az időből az örökké valóságba. A hitetlenek számára ez nagyon rossz lehet. De az Úr Jézus azt mondta, és ma itt a tetőn felolvastam, Jézus azt mondta, aki hisz én bennem, az élni fog akkor is, ha egy pillanat alatt meghalna. Csak a halál völgyén megyünk keresztül, de nem a halálba, csak a halál völgyén át. És ennél fogva nem félünk a gonosztól, mert a szerencsétlenség már jóvá lett téve. A károk meglettek javítva a Golgotán keresztül. Magasztalva legyen az Úr neve. Itt most az áll tovább a 16. versben. Miután a kígyóval kapcsolatos dolog már befejeződött, most Isten az Úr Éva fele fordul, és azt mondja az asszonynak. Az asszonynak pedig ezt mondta, sok bánatot és keserűséget okozok majd neked, amikor anyává leszel. Fájdalommal szülsz majd gyermekeket, és mégis kívánod a férjedet. De ő lesz a te urad. Nem így van ez mind a mai napig, hogy a nők fájdalommal szülik a gyermekeiket, de hallottátok-e már, hogyha egy nő csak eszik valamelyik fa gyümölcséből, akkor utána gyermekek születhetnek belőle? Én ezt még nem hallottam. Itt-ott valaminek történnie kellett, vagy valami bekövetkezett, amit mi közvetlen bűnesetnek ismerünk. És ha megvan írva, hogy Éva el lett csábítva, akkor mégis szeretném tudni, hogyha valaki odajönne hozzád, és azt mondaná, képzeld csak el, a lányom el lett csábítva. De hiszen ez esetben ugye nem hinnétek el, hogy megevett egy fagylaltot, vagy mégis elhinné bárki, hogy csak úgy megevett egy fagylaltot, természetesen nem. Erre is elég sok szentírási íge szakaszokat tudnék használni. Amikor József Egyiptomban volt, és a király felesége birtokba akarta venni őt, szó szerint meg van írva, és ő nem engedte, hogy az asszony elcsábítsa. Én már elég ígeverseket olvastam, ebben bizonyosak lehettek. Eme csábítás után Isten az Úr kimondta az átkot, és oda helyezte, ahova tartozik. Nem azt mondta, hogy ha még egyszer valamilyen gyümölcsöt veszel onnan, fájdalmat fogsz érezni, amikor megrágod, hanem kimondta, amit mondott annak megfelelő helyére. Fájdalommal fogsz gyermeket szülni. És tudjátok, mit mondok még nektek? Ennyire tökéletes Isten ígéje, hogy itt már többes számban van a kijelentés. És ezt is felolvasom nektek azonnal a 4. fejezetből, mert a legtöbben túl hamar abba hagyják az olvasást. Nem tudom, hogy az emberek miért nem tudnak egy dolgot a végére olvasni. Az első korintusi levél, az első Mózes 4. fejezetének első versében ezt olvassuk. Éva szült azután Ádámnak, a férjének egy fiút, Káint. Ekkor így szólt, egy férfit hívtam életre az Úr segítségével. Ez a kijelentés, hogy az Úr segítségével sok teológusnak lett a vesztére. Igen, nos most felteszem nektek a kérdést, drága testvérnők, különösen abból a szempontból, hogy bába asszony még nem létezett akkor, még nem létezett orvos sem, még nem volt semmi, és a fájdalomok elkezdődtek. A jajveszékelés nagy volt. Igenis, ki akart segíteni? Tessék, nem probléma. A doktor úr sem volt még ott. Az Úr az ő nagy irgalmasságában segítette ki őket ebből a helyzetből, ahogy itt meg van írva az Úr segítségével. De figyeljetek arra, ami a második versben áll, mert ez nagyon fontos. Ezután újból szült, mégpedig az ő testvérét Ábelt. Anélkül, hogy említés vagy utalás lenne téve arra, hogy ismerte Ádám az ő feleségét. Felfogjátok ezt, megértitek ezt, egy további ismerésről nincs tovább említés téve. Az első megszületett, és ezt követte a második születése, nevezetesen Ábelé. Anélkül, hogy még egyszer egy további ismerésről lenne szó. Mindezt azért mondom, vagy ezeket a szentírási szakaszokat azért idézem, egyetlen egy okból. Ha még mindig lennének közöttünk olyan testvérek, akik részt vesznek különböző vitatkozásokban, és aztán talán nem tudnak tovább, legyen segítségetekre, hogy több tisztánlátást kaphatnátok erre nézve, mint eddig, és ne kelljen hallgatnotok, amikor az emberek érvelnek, hogy igen, ez az ember ott, ő ezt és ezt mondja, hanem, hogy biblikusan megalapozottan el tudjátok hinni, és be is tudjátok bizonyítani, amit mondtok. Igazából tovább akarok olvasni, és pedig remélem, hogy az elmondottak elégségesek voltak ahhoz, hogy szemléltetve legyen előttünk, hogy miben is volt voltak éppen a bűneset. A sátán így belépett az emberiség húsába és vérébe, és Istennek meg kellett találnia a módját, hogy belépjen a húsba és a vérbe, hogy kiszakítson minket a sátán birodalmából, és visszavezessen minket az isteni nemzetségbe. Ez igen és amen. Ha egy gyümölcsről lett volna szó, Isten vehetett volna egy másik gyümölcsöt is. Ez azonban nemzés volt, és ezért kellett a nemzés útján egy új kezdetet teremteni. Én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Isten teremtésének a kezdete. Dicsőség az élő Istennek. Vége a kereszteződésnek. A kereszt segítségével megszűnt a kereszteződés. Mi visszalettünk hozva, és eljutottunk ahhoz az isteni nemzedékhez, amelynek kezdetétől fogva kellett volna lennünk. Azért akarok felolvasni az első korintusi levélből, hogy tudjátok, hogy két kezdet volt. Első korintusbeliekhez írt levél 15. fejezet, és itt olvassuk a 21. verstől. Első Korintus 15. fejezet, 21. verse. Mert mivel a halál egy ember által jött, a halottak feltámadása is egy ember által történik. Észrevettétek-e, hogy egy emberen keresztül az Úr szolgává lett? Megértjük ezt? Egy teljes mértékben emberi lényben nyilvánult meg, sőt, ahogy olvastuk is, még azt is mondta, hogy kezedbe ajánlom a szellememet. Emberként ugyan meghalt, nem pedig Istenként. Szellemben Isten volt, és szellemben le is ment, és prédikált a börtönben lévő szellemeknek. És harmadnap fel lett támasztva a halálból, és ő él, és mi is élhetünk. Ismét az első Korintus 15, a 22. Ahogy ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban is mindannyian életre keltetnek, de mindenki a saját részlegében, a különleges részlegében. Mert amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban is mindannyian életre keltetnek. Ugyanebben a fejezetben Az első Korintusbeliekhez írt levél 15. fejezetének 45. versében ez áll írva. Igen, szinte ismétlés. Olvasom. Így megvan írva, hogy az első ember Ádám élő lélek lényé lett. Az utolsó Ádám pedig egy életet teremtő szellemi lényé lett. Egy életet létrehozó szellemi lényé. Dicsőség Istennek! Tovább olvasok a 46. verset. De ennél fogva nem a szellemi jön először, hanem a lelki, és azután a szellemi. Az első ember a földből való, tehát földi. A második ember mennyei eredetű. Halleluja! De a második ember is emberi lény. Felolvashatnék nektek néhány dolgot, például a Timóteushoz írt levélből, csak egy Isten van, és csak egy közben járó Isten és az ember között, nevezetesen az ember Jézus Krisztus. Ő ember volt, 100%-i emberi lény. Ő Isten volt, 100%-ig isteni lény. Letette az istenséget, hogy emberré váljon. Amikor azt olvassuk, hogy növekedett kegyelemben, bölcsességben és fizikai termetében, és amikor azt olvassuk, hogy az én Uram 12 éves korában a templomban volt és beszélt az emberekhez, akkor ez tanúvallomást tesz róla, akkor szinte ügyetlennek tűnik, mert az én Uram volt, már mielőtt Ábrahám volt. Ő mondja, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Mindazonáltal itt az ő emberségében, az ő emberi lényében létezett a nemzés napja, a születés napja, a körülmetélkedés napja. Szeretett testvéreim, a mi Urunk és megváltunk a 8. napon lett körülmetélve. Férfi volt, ember volt. Amen. Milyen célból? Hogy eleget tegyen annak, amit a törvény követelt, és amelyben mi ítélet alá lettünk helyezve, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, és mindazokat, akik nem voltak a törvény alatt, hogy megváltsa őket, és kegyelmet és üdvösséget adjon mindenkinek személyre való tekintet nélkül. A földiek szerint volt egy kezdete, de még mindig eljutunk néhány bibliai szakaszokhoz. Csak felolvasom az első Korintusi levél 15. fejezetének 47. versét még egyszer, majd a 49. versig. Az első ember a földből való, földi tehát. A második ember mennyei eredetű. Amilyen a földi ember lényének a sajátossága, a jellemvonásai, olyan sajátosságúak, olyan jellemvonásúak a földi emberek is. És amilyen a mennyei ember lényének a sajátossága, olyan jellemvonásúak a mennyeiek is. Amen. Amen. Ennél fogva a János levelének szavaira gondolok. Az még nem lett nyilvánvalóvá téve, hogy mik leszünk. De amikor kinyilatkoztatásra kerül, akkor olyanok leszünk, mint ő. Halleluja! Ő az első szülött a sok testvér között, és hogy ezt isteni vigasztalásnak vegyétek, magatokkal vegyétek, olvassátok el a 49. verset. És ahogyan a földi Ádám képét hordoztuk magunkon, úgy fogjuk hordozni a mennyei képét is. Ez lesz a tökéletesített megváltás. Halleluja! Halleluja! amikor nem lesz többé nyoma sem a bűnnek és a betegségnek, a nyomorúságnak és a szenvedésnek. Erről biztosíthatlak benneteket. A feltámadásban csak tökéletes testek lesznek. Fiatalon, virágzó ifjúságunkban senki sem fog bottal járni. Halleluja! Dicsőség Istennek, dicsőség Istennek! Nekünk, akiknek már egy kicsit nehezünkre esik egy nehéz teher után, olyan jól mozogni, vagy reggel felkelni, különösen akkor fogunk örülni, amikor majd fiatalok leszünk, és semmit sem érzünk a többi dolgokból. Most szeretnék felolvasni ezzel a témával kapcsolatosan Ézsás prófétából, hogy egy kicsit kiegészítsem a témát. Az ígérettel, az asszonyon keresztül érkező mag ígéretével. Ézsajás 7. fejezet, 14. vers. Ezért a mindenható maga ad nektek egy jelet. Íme, meglássátok, a szűz jó reménységben lesz, és fiút fog szülni, akinek az Immanuel nevet fogja adni. És, hogy az Immanuel emberi részét is megértsétek, felolvasom a következő verset, és kérem, hogy ne botránkozzatok meg rajta. Savanyú tejből és mézből fog élni abban az időben, amikor jártassá válik abban, hogyan kell elutasítani a rosszat és a jót választani. Amen. Ezt tapasztalatból szeretném továbbadni minden fiatal testvéreimnek. Abban az időben, amikor a férfiasság egy kicsit ki akarja fejezni magát, egyetek több savanyú tehet és mézet, és nem annyi steaket, és így tovább. Ez is az Isten ígéje, és mondom nektek, itt meg van írva. Abban az időben, amikor jártassá válik abban, hogyan kell elutasítani a rosszat és a jót választani, savanyú tejet és mézet fog magához venni. Isten mindent nagyon jól tud. A leírás a földi részre vonatkozik. Isten erről is gondoskodott az ígében. A mi Istenünk semmit sem felejtett el. Ő egy abszolút gyakorlatias Isten. Amikor néha megnézzük a kolostorokat és a klérust, az úgynevezett idézőjeles papságot, tényleg azt gondoljuk, hogy valami nincs rendben a falak mögött. De Isten egy olyan Isten, aki kapcsolatban áll a dolgokkal. Olvassunk tovább a Mikiás könyvében. Talán még az Ézsaiás könyvének 9. fejezetében, Ézsaiás 9, az 5. versében, mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, akinek vállán nyugszik majd az uralom, és az ő neve csodálatos tanács, hős Isten, örök atya, békesség fejedelme. Az ő uralma messze terjedő lesz, és nem lesz vége a békének Dávid trónján és az ő királyságának, azáltal, hogy megalapozza és fenntartja azt igazságossággal és törvényességgel mostantól fogva örökké. A seregek urának buzgóságja fogja ezt megvalósítani. Ő, az örökkévaló atya, a békesség fejedelme gyermekként születik erre a világra, pólya ruhába burkolva és jászolba fektetve. De ez csak a kezdet volt. Mi nem csak a kezdetet nézzük, hanem a végére is nézünk. Arra, amit Isten a Krisztusban véghez vitt vagy megvalósított. Olvassuk el Mikás próféta 5. fejezetéből, Mikás 5. fejezetéből az első verstől. De te, Betlehem, Efrát, bár túl kicsi vagy ahhoz, hogy Júda egyik fő városa legyél, de mégis belőled fog nekem előjönni, vagy származni az, aki uralkodó lesz Izraelben, akinek származása vagy eredete a múltból, a régi időkből való, az ősi napokból való. Ezért hallgassátok meg azt, ami most jött. Ezért feladja őket addig az időpontig, amíg a szülőnő nem szült. Amen. Amíg a szülőnő meg nem szül, és népének maradéka vissza nem tér Izrael fiaihoz. Itt Betlehemről van szó, hol született a mi Urunk Betlehemben. Nem de. A Szentírás minden ponton beteljesedett. Hadd olvassak fel a Lukács evangéliumának 2. fejezetéből, hogy megmutassam nektek az új szövetségből, mindannyiunk számára nagyon ismerős, és mégis jót tesz nekünk, ha olvassuk Isten igéjét. Lukács 2:9-13. Ekkor az Úr angyala odalépett hozzájuk, és az Úr dicsősége körül ragyogta őket, és nagyon megrémültek, megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: ne féljetek, mert vegyétek ezt jól tudomásul, hogy nagy örömöt hirdetek ma nektek, amely az egész nép számára való lesz. Mert ma született nektek egy szabadító, aki nem más, mint Krisztus, az Úr a Dávid városában. Az Ó és az Új Szövetség olyan pontosan megegyezik egymással. Az asszony magva be lett jelentve az első Mózes 3. fejezetének 15. verse óta, Ézsás prófétán keresztül, a Zsoltáron keresztül, Mikás prófétán keresztül, mint aki megszületi azt, akinek szülnie kell. És most megtudjuk, hogy ez megtörtént a mi üdvösségünkért, a mi szabadításunkért, a mi áldásunkra. Ó, hadd kiáltsam ki még egyszer az egész világra kiterjedően. Isten azért lett emberi lényé, hogy az emberiséget visszahelyezze az isteni állapotba. Ez nem olyan tantárgy, amelyet 9 szemeszteren keresztül szemináriumban kell tanulmányozni. Én pedig arra az emberre gondolok ennél fogva, aki ezt ténylegesen tanulmányozta, annak ugyan mondhattatok, amit akartatok. A feje egy tehénéhez hasonlított, hanem akár egy szamáréhoz. És valóban megrázta a fejét, oda-vissza egy holland férfi volt, és amúgy is elálló fülei voltak. Az Istenségről pedig egyáltalán nem lehetett vele beszélni. Azt mondja, az egész tanulmányozásom abból állt, hogy az Atya és a Fiú és az Atya, a Szellem és a Fiú, a Szellem és az Atya kapcsolatát tanulmányozom. Ezzel a témával cikcakban haladt. Mindig szembeállítás. És azt mondtam neki: kedves Uram, és az én kinyilatkoztatásom az ellenkezője ennek, nevezetesen abban áll, hogy megmutassam, hogyan illeszkedik össze az egész. Amen. Megértettétek ezt? Egy tanulmányozást csinálnak belőle az Atya és a Fiú kapcsolata, és oda-vissza. Hagyjátok már abba inkább. Ez kinyilatkoztatás, és újra kinyilatkoztatás. Az egész teológia félrevezette az embereket. Hála legyen Istennek, hogy most a napok végén egy tiszta betekintést kaptunk Isten egyértelmű kinyilatkoztatása által Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. De amikor itt valaki így imádkozik, Atyám, köszönöm, hogy meghaltál értem, akkor a legszívesebben félbeszakítanám, és azt mondanám, egy pillanat kérem, ez nem igaz, mert az Atya nem halt meg. A Fiú volt az, aki meghalt, az Atya Isten, mint szellem, de erről már eleget beszéltünk. Csak még két szentírási rész. Az egyik a Jelenések könyvének 3. fejezetéből, amelyet már idéztünk, Jelenések könyve 3. fejezet 14. vers. Ez pontosan a mai témánk lényegét érinti. Jelenések könyve 3. 14. vers. A Laodicea gyülekezet angyalának pedig írd meg. Így szól az, aki az Amen. Így szól az, aki az Amen. Az Amen, azaz a hűséges és igaztanú Isten teremtésének a kezdete. Itt találkozunk Isten teremtésének a kezdetével, az emberi fajban, az emberi nemben. Királyok és papok nemzetsége vagyunk. Isteni nemzetségé lettünk Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Így szól az, aki az Amen. Az Amen az. Úgy legyen, így van. Befejezett, befejezett. Amen. Amen. Az abszolút. Ő az. Ő az Amen. És ezt már a bevezető ígeversekben is hallottuk. Ő hűséges a saját házában. Ő, aki az Amen, a hűséges és igaz tanú. Isten teremtésének a kezdete. Teremtés nemzés által. És pontosan így történik ez mindenkivel, aki újjászületik. Ha valaki a Krisztusban van, az új teremtmény, új teremtés. De a teremtés a nemzés által. Ezt felolvasom nektek. Biztosan a János levelében kell írva legyen. Erre nem vagyok felkészülve, de nem szeretném, ha bárki azt gondolná, és úgy távozna innen, hogy mi csak úgy mondunk valamit. Első János 5. fejezetének 1. verse. Első János 5. fejezet 1. verse. Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus az Isten felkentje, az Istentől lett nemzve. És mindenki, aki szereti az Atyát, szereti a gyermekeit is. Mi Istentől lettünk nemzve, az íge és a szellem által. És így egy új teremtéssé lettünk. Második Péter, első Péter 2 sokkal inkább. Első Péter 2, itt olvassuk a 9. verset, talán még a 7. verstől is. Nektek tehát, akiknek bizalmatok van, annak tulajdonában vagy. Megadatik a drága kincs, viszont a hitetlenek számára a kő, amelyet az építők megvetettek, éppen ez lett a sarok kővé, és így a botlás, a megbotránkozás kövévé is, és a megbotránkozás sziklájává. ők az ígének való engedetlenségükben megbotlanak benne, amire ők el is rendeltettek. Ti viszont a választott nemzedék, a királyi papság, a szent népközösség, a tulajdonul választott népközösség vagytok. Dicsőség az élő Istennek. Két születést éltünk át. Egyik születés a földi egyesülés és nemzés következtében, és egy újjászületés az Istennel és Isten ígéjével és Isten szellemével való egyesülés következtében. Az egyesülésnek, a szerelmi egyesülésnek meg kell történnie az első és a második születéskor is. Isten tehát úgy szerette a világot, a szeretet ösztönözte őt, szeretetből mondta, újjá kell születnetek, különben nem láthatjátok meg az Isten országát. Legyen, hogy a mindenható Isten beleírja ezeket a szavakat a szívünkben, mélyen. Tárja fel előttünk mélyebben az összefüggéseket, és tegyen bennünket még hálásabbá azért, amit Isten értünk tett. Valóban valljuk, hogy nagy dolgokat tett rajtunk, vagy értünk, és ennek örülünk. Senkinek sem kell meghalni az ő bűnében. Krisztus azért halt meg, hogy egyszer s mindenkorra megigazítson minket. Ő Isten teremtésének a kezdete. Mi pedig annak folytatása vagyunk. Ő az elsőszülött, és mi az elsőszülöttek. Ő a zsenge, és mi az elsőszülöttek, a zsenge. Ő a király, és mi a királyok népe. Ő a főpap, és mi a papok népe. Halleluja! Legyen a mi Istenünknek az ő kegyelméért, és a nekünk tanúsított üdvösségért. Amen. Hadd álljunk fel, és imádjuk, és adjunk hálát Istennek szívünkből. Rusz testvér megtennéd. Mennyei atyánk, együtt mondunk köszönetet neked, Isten hatalmas és szent ígéjéért, amelyet kegyelemből újra felajánlottál nekünk, feltártál előttünk. Uram, nem érdemből, hanem kegyelemből szólsz hozzánk, mint a te népedhez. Mert mi vagyunk a te néped, a te kezednek a nyája, a te néptársaid. Hozzájuk mindig is beszéltél, kezdettől fogva, Uram, és napjainkig. Uram, ezért dicsérünk téged, és magasztaljuk nevedet, mert egyedül neked jár a tisztelet. Téged egyedül illet a dicséret és az imádat. Köszönjük, hogy megnyitottad értelmünket a te ígéd megértése iránt, hogy szívünkbe fogadjuk azt, megértsük, hogy higgyünk benne, szívünkben. Halleluja! Dicsőség és hálaadás, tisztesség és imádat. Micsoda kegyelem! Ó, micsoda kegyelem! Hogy mindezt ilyen csodálatosan bemutattad és előterjesztetted nek elénk. Uram, a bölcsek és okosak előtt elmegy, annélkül, hogy figyelembe vegyék, de a kiskorúaknak, Uram, kinyilatkoztatod, ahogyan akkor, úgy ezekben a napokban is, Uram. Imádunk téged, dicsőítjük nevedet, dicsőítjük kegyelmedet, ma, este és mindenkor, minden időben, Uram. Hűséges Istenem, áld meg testvéreimet mind, áld meg a testvérnőket is mind, áld meg mindenütt a te népedet, Uram, a föld egész színén, Uram, imádlak téged, és dicsőítem a te nevedet. Urunk, még egyszer kérünk téged, hogy a mai ígét minden szívhez szólt, és minden szívet érintett volna, akik hallották. Ha röviden is, Urunk, de hatalmas módon. Imádunk téged az Úr Jézus nevében. Amen.